Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Vasárnap délutáni Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglalva énekeljük a 161. dicséretünket valamennyi versével. A 161. dicséretet énekeljük, Siess keresztjén lelki jót hallani. segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Imádkozzunk. Ennek az éneknek a szavaiban arra emlékezhettünk, és arra figyelmeztetett minket az énekszerző által egészen te magad, magasságos Isten, hogy siessünk lelki jót hallani, hogy siessünk tanulni a te szent igédből, hogy igyekezzünk arra, hogy minél többet legyünk te veled. És most meg kell állnunk és be kell vallanunk, mennyei édesatyánk, hogy olyan sok mindenért igyekszünk, olyan sok helyre sietünk, rohanunk, olyan sok mindent szeretnénk minél hamarabb elérni vagy megszerezni, de a sorrendben sokszor hátrébb esik a te igédnek a hallgatása, megtartása és befogadása. Köszönjük, hogy ennek ellenére most összegyűjtöttél minket. Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott leszel közöttük. Köszönjük, hogy kiragadtál minket a sietségeinkből, igyekvéseinkből, és elhoztál minket magadhoz, azért, mert üzeneted van számunkra. Áldott legyél a délelőtti alkalomnak, a jó légköréért, az üzenetéért, az együttlétnek az öröméért, és kérünk, hogy a nyugodalom napjának ne csak azt az idejét és a mostani órát, hanem az egész napot szenteld meg, azért, hogy mi is megszentelhessük azt. Így kérünk, hogy légy most velünk, add, hogy hozzá tudjunk igyekezni, hozzá tudjunk sietni, és táplálj minket lelki kenyérrel, mert látod, hogy napról napra éhezik a mi lelkünk ebben a rohanó világban. Légy velünk, és szent lelked által légy nem csak velünk és közöttünk, hanem bennünk is. Amen. Újra olvasom Isten igéjét, ahogy az írva található a mai napra kijelölt ige szakaszban, a Máté írása szerinti evangélium 14. részében, a 22. verstől kezdődően a 33. versig. Az ige olvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg. Máté evangélium a 14. részéből a 22. verstől így szól hozzánk Istenünknek szent üzenete. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonban kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Amen. Kedves testvérek, ez a jól ismert és délelőtt folyamán is meghallgatott történet. Ez az ige szakasz azzal kezdődik, hogy Jézus arra kényszeríti a tanítványait,
hogy menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. És bizony valljuk be, hogy a délelőtti magyarázat után, és egyébként is a Bibliát olvasva, még mindig egy kicsit furcsán hangzik ez a szó, hogy kényszeríti a tanítványokat. Mert ritkán olvasjuk a Bibliában azt Jézussal kapcsolatosan, hogy bárkit is bármire kényszerítene. Úgy érezzük, hogy ez nem az ő eszköze. Hiszen kényszeríteni annyit tesz, mint valakire nyomást helyezni annak érdekében, hogy olyan dolgot kövessen el, amit egyébként soha nem tenne meg. Vagy olyan helyre menjen el, ahova szabad akaratából, önszántából soha nem menne el. Ez pedig, úgy érezzük, nem illik Jézushoz. De egyáltalán nem illik Istenhez sem. Pedig nem egyedülálló a Bibliában, hogy a Szent Háromság valamelyik személye valakit, egy embert valamire rá kényszerít. Gondoljunk csak az Ószövetségre, Jónás prófétának a híres hírhedt történetére, akit Jézus, illetve Isten elküldött Ninivébe, hogy ott teljesítse be az ő küldetését, és ez nem volt kedvére való küldetés. Ezért az első alkalommal, amikor a hajóra várakozott, hirtelen gondolattal másik irányt vett fel, és elment Tárzuszba. Illetve elindult. Ismerjük a történetet, jött a nagy vihar, valakit ki kellett dobni a hajóból, Jónást jelölték ki erre, és amikor kidobták, akkor egy nagy szethalnak a gyomrában eltöltött 3 éjszakát és 3 nappal, és ezután kivetette magából a hal, ismét a partra került, és mindezek után, a hányattatások után azt olvassuk, hogy az Úr igéje újra hozzászólt. És mit mondott ekkor az Úr? Nem azt mondta, hogy jól van, most megkaptad a büntetésed, pihent ki magad. Jól van, most ezt megérdemelted, és igazad van, ha nem akarsz menni, én nem kényszerítelek. Ellenkezőképpen azt mondja az Úr, menj Ninivébe. Mintha csak most kezdődne a történet. Hát mi ez, hogyha nem kényszerítés? És ha Jézust akarjuk követni, akkor el kell fogadnunk, hogy időről időre hasonló helyzetbe kerülhetünk mi is. Mert vannak olyan tettek, amiket nem szívesen teszünk meg. És vannak olyan helyek, ahova nem szívesen megyünk el. És előfordul az is, hogy Isten minden más kaput bezár, csak azt az egyet hagyja nyitva, amely az ő akarata szerint való, attól függetlenül, hogy az nekünk tetszik, kedves a szívünknek, vagy pedig nem. És mit tehetünk ilyenkor? Megmaradunk engedelmes gyermekeinek, és azt az egyet választjuk. A mai szabad elvű világban, ahol az emberek a jogaikat véresen komolyan veszik, a kötelességeket pedig, hogyha lehet, akkor igyekeznek eltitkolni, vagy nem szóba hozni. Egy ilyen világban nem jól csengenek ezek a szavak, hogy kényszer, vagy az, hogy alázat, vagy az, hogy engedelmesség, vagy hűség. Keresztény emberekként azonban számolnunk kell az ilyen helyzetekkel, amikor egyetlen egy lehetőségünk van, Istentől kapott lehetőség. Meg kell állnunk, és azt mondanunk Luther Mártonnal együtt, itt állok, másként nem tehetek, Isten legyen segítségemre. Itt vagyok, és teszem, amire Isten kényszerít, amiről én sem gondolom, hogy észszerű megoldás lenne, mert ha magamtól gondoltam volna ki, biztos, hogy nem jutok erre a megoldásra, de mivel ő parancsolta, megteszem. Beülök a hajóba, és elindulok a másik partra. És azért okos így gondolkodni, kedves testvérek, mert az a megoldás, amit ilyenkor kapunk, az kivétel nélkül a legjobb megoldás a számunkra, amit az Isten elkészített az ilyen helyzetekben, és felkínált nekünk. A legjobb megoldás, mert illeszkedik az ő tervébe, aminek mi csak egy kicsi részletét látjuk, de ő felülről az egészet számon tartja, és nagyszerűen megtervezi előre. Persze ma nincs itt Jézus, hogy azt mondaná nekünk, hogy ide vagy oda menjünk. Nincs itt, hogy azt mondaná, hogy ezt vagy azt tegyük meg, ezzel vagy azzal az emberrel beszéljünk, találkozzunk, látogassuk meg. Ő nem mondja most nekünk közvetlenül, és álomban vagy látomásban, kijelentésben sem, hogy mit kell tennünk, de mégis itt van közöttünk, és elmondja az ő igéje által. és az ő igéjének ma is kényszerítő hatása van, kötelező az ő szava. Mert ma elsősorban a Szentírásban, a hirdetett igében szól hozzánk, és a Szentlélek által magunkkal vihetjük ezeket a mondatokat. És van bizony, amit kimond az ige, és nincs az ínyünkre, nem tetszik. Van olyan, hogy kimond valamit az ige, és nem szeretnénk megtenni, de hogyha hozzá ragaszkodunk, akkor mégis megtesszük, mert belső kényszerré válik bennünk, és megbocsátunk. Nem azért, mert annyira szeretünk megbocsátani, megalázni magunkat, hanem azért, mert tudjuk, hogy meg kell bocsátanunk. És leszállunk a magas lóról, és bizony megalázzuk magunkat, mert meg kell aláznunk magunkat. És segítünk még az ellenségeinkkel is, mert Jézus arra tanított, és segítenünk kell, még őket is szeretnünk kell. Mert Jézus is szeretett minket, és szeret, és az ő szeretete bármilyen nehéz kimondani, de mégis kényszerít, belülről kényszerít minket. A tanítványok pedig Jézus kényszerítésére elindulnak tehát a túlsó partra, beszállnak a hajóba, és már mennek is egyenesen az úti céljuk felé. Úgy tűnik azonban nagyon hamar, hogy mindez mégsem olyan egyszerű, mint ahogy gondolnánk. Úgy tűnik, hogy Jézusnak a tanácsára, sőt útmutatására, ebben a helyzetben a parancsára hallgatni nagyon rossz ötlet volt. Az az út, amire Jézus elküldi őket, úgy tűnik, hogy rossz út. Nem megfelelő, nem járható út, hiszen ellenszél van, ami szinte lehetetlenné teszi a haladást. Ráadásul hullámok vannak, amik ide-oda dobálják a hajót, és így órákon át hánykolódnak a tanítványok. Már be is sötétedett, ezt onnan tudjuk, hogy azt mondja, hogy a negyedik éjszakai őrváltásnak az idején, amiről tudjuk, hogy hajnali 3 óra környékén lehetett, éjszaka tehát, amikor már semmi esélyük nem mutatkozik a megszabadulásra, akkor mi jöhet még? Hát egy alak jöhet. Egy titokzatos tengeren járó alak. Azt gondolhatták a tanítványok, hogy na már csak ez kellett. Na már csak erre volt szükségünk. Itt vagyunk egy hosszú és fárasztó nap után. Itt vagyunk benne a viharban, a sötétségben. Itt vagyunk az ellenszélben, nem tudunk haladni. Már csak egy kísértet kellett ide nekünk. Nagyon megijednek, elkezdenek félni és kiabálni, kiáltozni. Kedves testvérek, hogyha elindulunk a számunkra kijelölt úton, Istennek a kényszerítésére, vagy anélkül is, akkor is hasonlóan járhatunk. Megtörténhet, hogy így panaszkodunk egy idő után, hogy Istenem, egy lehetetlen küldetésre küldtél el engem. Hiszen itt látod, hogy rajtam kívül nincsenek emberek, vagy nagyon kevesen, vagy nagyon távol vannak, akik ugyanilyen komolyan gondolják a te akaratodat, mint ahogyan én. Mindenki a másik irányba halad. Itt hatalmas nagy az ellenszél. Ráadásul veszélyes is most neked engedelmeskedni, mert nagyon félek, hogy a hullámok összecsapnak majd a fejem fölött. Különleges dolgok történnek, egészen ijesztő, rettenetes dolgok. Nagyon félek. És ezeket az utolsó szavakat, akár a tanítványokkal együtt mi is bele kiálthatjuk Istennek a fülébe, amit elképzelünk magunk elé. Jézus azonban ezt a kiáltást nagyon hamar meghallja. És azt mondja Máté evangélista, hogy azonnal hozzájuk szól. És azonnal azt mondja, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Mert sokszor úgy vagyunk Jézussal, hogy bízunk is benne, meg nem is. Hiszünk is benne, meg nem is. Van, amikor megindulunk, és minden erőkkel igyekszünk őt szolgálni, és bármit megtenni ő érte, és aztán elfogy a lendület, aláfogy a lelkesedés, és csak pislákol a hitünk. A tanítványok végignézték, megkapták a lendületet, feltöltekeztek, végignézték, ahogyan 5 kenyérből és 2 halból több mint 5000 ember lakik jól, és még maradék is marad, és elindultak annak kényszerítésére, nagy hittel, bizalommal és lelkesedésével, akinek látták a csodáit, akinek hallották az olyan tanítását, ami bölcsebb volt minden akkori korabeli rabbinál és mesternél, és ráadásul nem úgy tanította őket, mint egy bármilyen ember, hanem mint akinek hatalma van. elindultak ennek az embernek, ennek az Isten fiának az utasítására, és aztán alább hagyott a lendület, mert jöttek a bajok, a nehézségek, a szembeszél, a vihar, a hullámok, a kísértetnek látszó alak, és rögtön úgy elfogta őket a kétségbeesés és a félelem, hogy Jézusnak így kell vigasztalni, bíztatni őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Mert a bizalom helyét átvette a félelem. Egyszer fent, egyszer lent, ezt mondhatjuk rájuk. A töretlenül magabiztos hit és a kétségbeesett szorongás és a veszedelem érzése váltogatta bennük, a tanítványokban egymást. És aztán előáll Péter, mint olyan sokszor a 12 közül, a legmerészebb, a leghirtelenebb indulatú tanítvány, és egyedül is bemutatja ugyanazt, amit a többi tanítvánnyal együtt látunk, azt, hogy egyszer fent, egyszer lent. Mert neki indul ő is töretlen bizalommal, feltétlen hittel, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen, kiáltja oda Jézusnak. Milyen elképesztő, milyen hihetetlen ötlet ez, és milyen képtelen ötlet. De Jézus előtt ez mégsem az. Azt mondja Jézus, hogy jöjj. És elindul, rálép, megmutatja a hitét, rálép a víztükörre, és elindul Jézus felé. De aztán elfogy a lendület, elfogy a lelkesedés, felül kerekedik a bajra, a problémára, a szél viharra való figyelem, megijed és elkezd süllyedni. És kiáltani kezd ő is, mint előtte együtt kiáltott a többi tanítvánnyal, Uram, ments meg! És Jézus itt is azonnal válaszol. Azonnal kinyújtja a kezét, megfogja, felhozza Pétert, és aki az imént még a világtörténelem egyetlen emberének mondhatta magát, akinek akkora hite volt, hogy még a víznek a színén is járt, az megkapja Jézustól ezt a pirongatást. Kicsi hitű, miért kételkedtél? Mert egyszer fent, máskor lent. Ilyenek vagyunk mi emberek. Olykor lendületet kapunk egy-egy eseményből. Lendületet kapunk egy-egy nagyon áldott alkalomból, Isten igéjéből, egy csodálatos történésből, egy imánknak a meghallgatásából, és úgy érezzük, hogy a hitünkkel bármire képesek vagyunk. Aztán jönnek a nehézségek, jönnek az akadályok, a félelmeink, azokra nézünk és elkezdünk süllyedni, és elkezdünk kiáltozni. Egyszer-egyszer bármit megtennénk az Úr Jézusért, amit ő parancsol, bármit elfogadnánk, amit tőle kapunk. Máskor viszont kétségbe esetten kiáltunk hozzá, és talán még vádoljuk is őt, hogy olyan helyre küldött minket, ami bajba sodort minket. És amint Jézus és Péter aztán beszállnak a hajóba, akkor azt olvassuk, hogy elült a szél. Elült a szél. Ekkor derült ki igazán, hogy miért volt mégis értelme az egésznek. Ekkor derül ki az, hogy miért volt hasznos az a kényszer, amivel útnak indította ezeket a tanítványokat az Úr Jézus. Amikor azt mondta, hogy menjenek át a másik partra még ő előtte. Ezt olvassuk, hogy a hajóban levők leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. A tanítványok tehát hitvallással válaszoltak a történtekre, és elismerték azt, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát, Istennek az egyszülött fia. Mert nélküle elveszettek voltak, amikor viszont visszatért hozzájuk, akkor helyre állt a világnak a rendje. Így van ez, biztonságba kerülni, nyugodtan folytatni az utunkat. Jézus nélkül elveszettnek érezhetjük magunkat, de ha ő visszajön hozzánk, visszahívjuk, visszakönyörögjük magunkhoz, akkor helyre áll a világrendje. Ez a biztonság és harmónia, és ebből fakadó hitvallásos élet nekünk valamennyiünknek is megadathat. A kérdés csak az, hogy a mi hajónkban ott van-e Jézus? Ott van-e a hajónkban, vagy csak ünnepeken vendégként hívjuk meg őt oda? Ott van, vagy csak érintőlegesen találkozunk vele? Ha igen, akkor a külvilág csapásai, az élet viharai és más jelentést nyernek majd, elcsitulnak majd, és békességünk lesz benne. Olyan szép kép az, hogy a hitünk az nem más, mint az a kötél, ami a szilárd parthoz köti a csónakot. Ugye tudjuk, hogy az nem jelenti azt, hogy amikor jönnek a viharok, és amikor fúj a szél, és a hullámok csapkodnak, akkor nem fogják ezt a csónakot is ide-oda dobálni. De a kötéllel belekapaszkodik a szilárd, kőkemény partba, és így nem fogják elsodorni az árral együtt a hullámok. Így van, ha ott van velünk Jézus, akkor nagyon sok minden másként történik. Azt is mondhatnánk, hogy ahogyan Péter járt a vizen, mi is természet feletti dolgokra is képesek lehetünk. Hogyha ott van velünk Jézus, akkor a zsoltárossal együtt mondhatjuk, veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé az utamat, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ilyen csodálatos az ő jelenléte. Ilyen az az ember, aki az Úrra tekint, nem pedig a nyomorúságokra, mert látjuk, tapasztaljuk, tudjuk nagyon jól, hogy bajok, betegségek, nyomorúságok mindig is vannak, és mindig is lesznek. De Jézus szavai ma is érvényesek azoknak a tanítványainak, akik viharba kerülnek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. A 300. énekünk első versét énekeljük. 300. dicséret első versét. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Drága Istenünk, végtelen a Te kegyelmed, hogy sokszor egyenesen rá kényszerítesz minket a jóra, a helyes útra. Megadod nekünk azt az irgalmat, hogy csak azt az ajtót hagyod szabadon és nyitva, amelyen nekünk át kell mennünk, és csak azt az utat hagyod járhatóvá, amelyen nekünk járnunk kell. Köszönjük neked azt, hogy ilyen nagyszerű a Te gondoskodó szereteted, hogy nem hagysz minket magunkra, hogy még akkor is velünk vagy, amikor mi talán tiltakozunk ez ellen, amikor úgy érezzük, hogy nehéz a Te igád, hogy nehéz a Te utadon járni. Kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünknek az életét. Legyél velünk minden helyzetben, napsütéses időben, a szélcsendben, és az ellenszélben, a viharokban is. Tudjuk, hogy Te soha nem ígérted azt, hogy a Te követésed az könnyű lesz. és látjuk azt, hogy milyen sokszor megfáradunk mi is. Milyen sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy a nehezítő körülményekre, az akadályokra tekintsünk, és ilyenkor elkezdünk süllyedni, elkezdünk távolodni tőled. Kérünk, Urunk, hogy ahogyan felemelted ott Pétert a tengerben, ahogyan lecsendesítetted a vihart a tanítványok körül, ahogyan biztató szavat szólt hozzájuk, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek, úgy tedd meg a mi életünkben is, hogy ott vagy, és jelenléteddel megnyugtatsz minket, megadott számunkra, családjaink számára is a békességet. Erre kérünk most, és különösen könyörgünk azokért, akiknek nagyobb vihar van az életükben. Vagy azért, mert betegség van, vagy azért, mert gyászban élnek, valamilyen más dolog miatt szomorúság van az életükben, szenvednek, nehezen hordozzák ezeket a terheket. Kérünk, hogy legyél ott velük, ülj az ő életüknek a csónakjába, és adj nekik békességet még ilyen körülmények között is. Kérünk így valamennyi tagjáért a gyülekezetünknek. Látjuk, hogy mindenkinek megvan a maga baja, és ezt te tudod a legjobban. Együtt visszük most ezeket eléd, és együtt kérünk arra, hogy légy kegyelmes mi hozzánk örökké, mert örökké való Isten vagy, aki mindig is éltél, léteztél, Jézus Krisztusban eljöttél közénk, és hisszük, tudjuk, hogy visszajössz azért, hogy elvigyél magaddal mindazokat, akik így benned bízunk. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva szeretnék emlékeztetni mindenkit a délelőtti hirdetések közül elsősorban a nyírparasztnyai csendes napra, mivel az itt a részvételhez szükséges, hogy előre jelentkezzünk, ezért emlékeztetek mindenkit, aki még nem szeretne, aki még eddig nem tette meg, de szeretne részt venni, az jelentkezzen majd minél hamarabb. A 445. dicséretünk, Isten tiszteletünk záró éneke. A 445. dicséretet énekeljük, szólsz hozzám, Istenem. Thank you.